Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. Mai epizódunkban a videójátékiparról fogunk beszélgetni, ehhez Tóth Lambert, a Neocore Games játékdizájnere és a Nemundir játék írója fog a vendégünk lenni. Vele beszélgetünk olyan témákról, hogy miért a videójáték a médián belül az új média. Elmondja azt is, hogy neki, mint média dizájn szakos volt hallgató, mégis mit jelent a dizájn kifejezés. Beszélünk, milyen munkakörök vannak, úgy általánosságában a kommunikáció média szakosoknak egy videójáték fejlesztő cégnél. Miért fontosak a streaming események egy ilyen videójáték cég életében? Vajon külföldön vagy itthon érdemesebb elhelyezkednünk? Ezen kívül a szokásos gyakornoki lehetőségek is feljönnek, de még egy podcastot is ajánl nekünk, amit érdemes hallgatnunk, ha itt akarunk elhelyezkedni. Mindezek után pedig áttérünk az e-sport világára, kicsit jobban belemegyünk abba, hogy hogyan lehet szerződni az egyesületekhez, hogyan lehet ebből megélni, milyen játékokkal kell egyáltalán játszanunk, hogy Magyarországon megélhessünk az e-sportból, valamint azt is kifejti, hogy vajon kinek érdemes videójáték fejlesztéssel, kinek e-sporttal, vagy éppen a videójátékok streamelésével foglalkoznia. Itt van velünk a stúdióban Tóth Lambert.
Sziasztok!
Lambert, te színészettel kezdtél, és most videójátékfejlesztőként dolgozol, mégis miért váltottál?
Alapvetően egy olyan szakmát kerestem, ami kompatibilisebb, mondjuk úgy nemzetközi piacon is, plusz volt egy régi álmom a játékfejlesztés és az, hogy játékdizájner legyek. Mondhatni, a színészet is régi álmom volt, de ugye amikor gyerekkorában álmodozik az ember arról, hogy milyen is felnőttként dolgozni egy-egy területen, akkor azért a valóság egy idő után arcul csapja az embert, és ez a színészet esetén azért nagyon erősen így volt. Annak ellenére és annak dacára, hogy 2 évet lehúztam a Szegedi Nemzeti Színház színész utána itt azért Pesten teljesen más lehetőségek vártak, és én magam sem annyira találtam itt az itteni színész világban a helyemet. Plusz nagyon szerettem volna a diplomát, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt a kettőt összekötöm, és elindulok egy teljesen más irányba, és elindulok a játékfejlesztés irányába.
A interjú előtt ugye beszélgettünk, és akkor te azt mondtad nekem, hogy a videójáték a médián belül az új média. Miért gondolod, hogy ez így van?
Szerintem a film, mint művészeti ág, ugye behozza az időt, mint egy ilyen interakciós elem. Ugye a vágás segítségével a narratívát az teljesen máshogy lehet bemutatni. És magának a történetnek a menete és az időnek a folyása az megbontható, felcserélhető, lehet vele játszani. Ez volt igazából egy következő dimenziója egy nagyon erős összművészetnek, ami ugye a filmművészet. És a videójáték az kapott még egy dimenziót, egy interakciós mátrixot, ami lényegében a játékos és a játékot fejlesztő kreatívok interakciójának a mondhatni végterméke. És így igazából van még egy plusz dimenzió, amit hogyha jól kezelnek az alkotók, akkor teljesen más élmény születhet, mint mondjuk egy könyvből, egy rádiójátékból, egy színdarabból, vagy egy filmből. És valahogy egyébként úgy érzem, és egyébként ezt nem csak én mondom, hanem azok is, akik ezzel tudom tudományos szinten foglalkoznak, ők a ludológusok, ludológia az, ami ennek a tudomány területe. Ők is azt mondják, és olvastam olyan tanulmányt, ami pont azt mondja, hogy a videójátéknak ez a fajta új rétege, új dimenziója, ez nem annyira új keletű, hiszen a drámával született meg igazából ez a fajta játék és ez a fajta interakció. Tehát magát a játékot nem most találtuk fel, sőt, hogyha ugye megnézzük, a természetben a legtöbb élőlény játszik, főleg azok, akik magasabb kognitív szinten vannak. A videójátékban ez igazából csak egy új teret tudott kapni, és ennek köszönhetően egy teljesen új művészeti ág tud kialakulni, ami nem csak annak a művészete, hogy akkor a képet hogyan rakjuk össze, a hangot hogyan rakjuk össze, az idővonalat és a narratívát hogyan rakjuk össze, hanem annak a művészete is, hogy milyen interakciót hozunk létre a befogadó és köztem az alkotó, vagy hát az alkotó csapat között. És ugye ez vetően a színházban is ugyanígy így megvan, tehát hogy ott is, és most nem csak tényleg nem csak a 20. századi interaktív színházakra gondolok, hanem jóval előtte is a színházi élmény, amikor az előadás és a közönség között létrejön egy interakció, az, az sokkal inkább egy valós idejű interakció, mert a filmben ez ugye nem tud megtörténni, ott, ott ugye utólag nézzük, és majd nagyon passzív befogadói vagyunk ennek a dolognak, ennek a történésnek, míg a színházban ez valós időben megtörténik, és a videójátékban szintén.
Ha már média, akkor mégis hogy jelenik meg a média a videójátékiparban?
Rengeteg aspektusa van, tehát, hogy ahogy már mondtam is, nem csak a kép és képszerkesztés, tehát mondjuk úgy, hogy a kamera beállítás és az klasszikus operatívi munka az, ami megjelenik egy-egy átvezető videóban például, hanem ugyanígy a hangrögzítés, a hangdesign szintén ugyanúgy ott van. A fényelés, a fénnyel való játék, az, hogy milyen utómunkákat, tehát azok a folyamatok, amiket egyébként a filmben meg lehet csinálni, és meg is szoktak az alkotók, az a videójátékiparban sokszorosan, sokszorosan megvan, és a mostani jelenlegi játékfejlesztő engine-eknek, motoroknak köszönhetően végtelen lehetősége van a kreatívoknak. Tehát az a durva, hogy a filmipar is, és a videójátékipar is egy technikai szakma, olyan aspektusból, hogy a film nem tud megszületni anélkül, hogy rögzítenénk valamilyen technológiával azt a képet, és a videójáték pedig nem tud megszületni a játékmotorok nélkül. És a játékmotort pedig létrehozni iszonyat mérnöki, programozói teljesítmény, amikor viszont készen van, és egy felhasználó tudja használni, onnantól viszont már inkább egy kreatív teljesítmény, hogy abból a motorból, abból az engineből mit lehet kihozni. Sokkal kevésbé vannak fizikai limitáció, mint mondjuk egy forgatáson. Tehát egy Unreal Engine-t használva akárhány kamerát, akárhány fényt betehetek egy jelenetbe, nem vagyok hozzákötve ahhoz, hogy hát amúgy az egyetem stúdiójából csak egy kamerát kaptam, és két statívot két reflektorral. Tehát, hogy ez ilyen szempontból szerintem egy nagyon fontos része ennek.
Hogyan képzeljük el? Ugye te például a Neocore Games-nél dolgozol, és itt van egy külön média team, aki ezekkel foglalkozik, vagy például a videójáték fejlesztők készítik akár YouTube-ra is a tartalmakat?
Igazából nincsen egy külön csapat, egy-egy ember van, aki a különböző csapatoknak és mondjuk a marketing PR teamnek elkészíti ezeket az anyagokat. És ilyen szempontból tényleg meg kell különböztetni azokat a média tartalmakat, amik a játékon belülre készülnek, és azokat, amik a közönségnek a játékon kívül mondjuk egy ilyen marketing folyamat vagy PR folyamat keretein belül készülnek. Nálunk a Neocore Games-nél van egy külön dedikált csapat arra, hogy a játékon belüli animációkat és átvezető videókat összerakjuk, és egy iszonyat tehetséges csapat. Tehát, hogy egytől egyik végtelen profik, és olyan szintű munkát és dedikáltságot mutatnak, ami számomra iszonyat példamutató. Szerintem Magyarország egyik legprofibb csapata, aki tényleg ezeket a belsős átvezetőket csinálják. Ugye ennek van egy folyamata, kb. Ugyanúgy, mint a Digic Pictures-nél. A Digic Pictures most Magyarország egyik legnagyobb olyan cége, ami dedikáltan csak játékoknak az átvezetőit és nagy trélereit készíti. Ezek ugye alapvetően animációk, számítógépes animációk, amik ilyen-olyan módon le vannak renderelve, és végül van belőle egy valamilyen videóformátum a végén, és ezt bemutatják. Tehát ott és itt nálunk is ugye egy egész nagy csapat, egy egész hosszú workflow-n dolgozik egy-egy 3-4 perces jeleneten, vagy néha még rövidebb jeleneten, és teljesen más az, amikor a játékból felvett elemeket mutatunk be egy-egy ilyen kedvcsináló videóban. Ez meg már inkább a marketing csapattal való közös munka. Megint szerintem egy külön aspektus az, amikor mondjuk mi fejlesztők leülünk, és mondjuk egy adott esemény alkalmával mi magunk mutatjuk be a játékot, mondjuk streaming eseményen keresztül. Ugye azt szerintem nem annyira kell bemutatni, hogy a streaming az utóbbi pár évben iszonyat népszerű lett, mint média formátum, és szerintem ez itt is részben annak köszönhető, hogy valós idejű interakció van a közönség és a kreatív alkotók, tehát a tartalom alkotók között. Pont ezt ugye a videójáték fejlesztő cégek is felismerték, és ezért van az, hogy egy készülő játéknál nagyon sokszor rendszeresen vannak ilyen PR vagy marketing események, ahol maga a csapat mutatja be az éppen készülő játékot, és lehet valós időben közben kérdezni, és ezek nagyon-nagyon kiemelten fontos alkalmak, és általában ilyen, ezekre az alkalmakra minden cég, minden kis csapaton nagyon-nagyon készül, mert sok múlik rajta, mert nagyon sok játékos lehet elérni egy időben.
Tehát ezeken az eseményeken nem csak ti vesztek részt, hanem egyszerre több videójátékfejlesztő cég megmutatkozik?
Vannak ilyen események is. Ezek általában különböző játékfesztiválok, amik például ugye a COVID miatt nagyon sok ilyen játékfesztivál átállt virtuálisra. Így az elmúlt pár években valószínű ezért is felértékelődött az ilyen jellegű streaming eseményeknek a hatása, de például a Steamen, ami ugye a világ egyik legnagyobb videójáték áruháza, ott rendszeresen szokott lenni ilyen különböző tematikájú fesztiválok, ahol a különböző csapatok és videójátékfejlesztő stúdiók bemutathatják a játékaikat. Van, amikor, nem tudom, szerepjátékos a tematika, akkor a különböző szerepjátékokat fejlesztő indie és nagyobb stúdiók mutatják be a játékaikat. Egyébként ezek jellemzően inkább indie csapatoknak fontos események, mert a nagyobb stúdiók inkább a nagy fesztiválokon szoktak bemutatkozni. Ilyen volt például az E3, ami idén például már nem lesz. És ugye az E3 volt híres arról, hogy minden évben várjuk az E3-at, mert milyen menő, milyen trélerek lesznek, amiket ugye nagyrészt pont a hazai Digipictures csinált, vagy mondjuk így, ahogy mi a Core Games így házon belül mi saját magunk. Tehát ezek nagyon nagy események, nagyon nagy média figyelmet kapó események. Tehát itt alapvetően a videójátékos újságírásra gondolok, és arra a fajta médiára, hogy ezeket az eseményeket, ezeket nagyon nagy fókusszal figyelték. És figyelik a mai napig, de ugye, ja, E3 például nem lesz, de helyette van egy csomó más ilyen jellegű rendezvény. Most volt például a GDC, a Game Developer Conference, ami San Franciscóban szokott lenni évről évre. Ugye az elmúlt években a COVID miatt nem volt, de most végre újra volt élőben, az igazából egy nagyon szakmai jellegű konferencia. Mondhatni inkább egy konferencia. Tehát azon túl, hogyha ott is vannak néha ilyen trélerek, elsősorban inkább arról szól, hogy a szakma a világ különböző pontjairól összejön, és megosztja egymással a tudását, meg persze természetesen arról is, hogy vannak ilyen business szekció, és akkor ott meg leülnek egymással tárgyalni a videójáték fejlesztő cégek és kiadók, és akkor meg tudják egymást találni a különböző felek.
Ugye mondtad, hogy a marketingesek néha ezekhez a trailerekhez kiválasztanak a videójátékokból jelenteket. Mi alapján választják ki ezeket a jelenteket?
Ez is egy komplexebb folyamat. Nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy akkor PR-os vagy a marketinges megálmodja, hogy akkor mi lenne a legjobb. Nagyon sokszor együtt dolgoznak a designer csapattal, mert ugye a designer csapat az, aki a legjobban ismeri a játékot. Nagyon sokszor van az is, hogy mondjuk egy cégnél a cég vezetősége az, aki eldönti, hogy jó, akkor mi most ezzel a játékkal azt szeretnénk, hogy, és lényegében egy magasabb szintről koordinálja a marketing PR tímet és a designer csapatot, hogy na akkor most arra menjünk rá, hogy. Más cégeknél meg mondjuk inkább az a gyakorlat, hogy minden ilyen jellegű dolgot egy marketing PR tím koordinál, és onnan jön az igény, hogy amúgy szeretnénk egy olyan trélert csinálni, hogy akkor mi lenne, hogyha összeraknátok nekünk egy olyan anyagot, hogy. És akkor a játékfejlesztői csapat, tehát maga a designer csapat erre fókuszál, de tehát, hogy ugye normál esetben ezek a cégek egy előre meghatározott munkafolyamat alapján dolgoznak, úgy haladnak előre, hogy mindig megvannak a különböző mérföldkövek, amiket, hogyha elérnek, akkor látják ugye a marketing PR teamnél is, hogy ja, most egy-egy új feature elkészült a játékhoz, és akkor azt be lehet mutatni. Tehát az is elképzelhető, hogy egy ilyen alkalommal marketing PR team azt mondja, hogy fú, tök jó ez az új feature, akkor erre csináljuk a következő trélert. És ja, tehát, hogy nyilvánvaló, hogy a különböző csapatoknak a vezetői, leadjei, azok kommunikálnak egymással, és egy-egy ilyen munkafolyamat alatt ez alapvetően koordinálva van, de az ugye cége válogatja, hogy ez a fajta koordináció, ez igazából honnan indul ki az, aki alapvetően azzal a joggal rendelkezik, hogy ezeket dolgokat előre kitalálja. De tehát, hogy ez egy több emberes folyamat. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a videójáték iparban a legtöbb dolog az mindig csapatmunka. És sokkal ritkább az, amikor Van Man Army-ként egy fejlesztő egymaga lefejleszt egy játékot, és azt egymaga be is tudja mutatni. Tehát, hogy az nem csak azért ritka, mert iszonyat nehéz összerakni egy ilyen engine-t, amiben életre tud kelni maga a játék, és akkor még egyébként valószínű rendkívül tehetségesnek kell lenni ahhoz is, hogy ezt a játékot el tud adni. Ez mind-mind külön tehetséget, külön embert, külön szakértelmet kíván, de természetesen látunk rá példát, hogy például a Stardew Valley készítője, ő teljesen egyedül rakta össze ezt a végtelenül sikeres játékot, de ott igazából nem annyira kellett marketing, mert egy olyan zsánerben alkotott maradandót, ami saját magát eladta instant.
A design szó egész sokszor megjelenik az életedbe. Te média design szakot végeztél a Metun, korábban dolgoztál marketing designerként, kreatív designerként, és most ugye játék designer vagy. Számodra mégis mit jelent a design, mint kifejezés?
A design szerintem abban különbözik legjobban a művészet és az önálló alkotás folyamatától, hogy a design folyamat alatt mindig van egy pont, amikor az alkotó két nagy lépést hátra kell, hogy álljon, végignézze azt, hogy mit alkotott, és utána súlyos döntéseket hozzon a továbbiakról. Ami azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal kell, hogy legyen egy nagyon tudatos vízió arról, hogy mit szeretnék alkotni, kit akarok az alkotásommal megszólítani, kinek készül ez a dolog. A design az szerintem minden esetben egy nagyon tudatos folyamat. Nem is annyira feltétlenül arról szól, hogy hú, akkor én most kreatívan alkotok valamit, az a folyamatnak egy adott része. De maga a design az tervezés. Nagyon sok szempontból tervezés. És ja, maga a design szó ilyen nagyon jól hangzik, és ezért használjuk rengeteg féleképpen, sok más szóhoz hozzá csatolva, mint például a játék design, de igazából ez játék tervezés. A játék designerek meg tervezik a játékot. Az alapján, hogy mondjuk teszem azt, egy nagyobb cégnél, mondjuk egy több száz fős cégnél van egy felső vezetés. Egy több száz fős cégnél rendszerint a cég kint van a részvénypiacon, és a részvényeseket ugye ki kell elégíteni azzal, hogy minél sikeresebb játékokat hozunk ki. Ehhez a nagy cég szépen megkutatja, hogy most mik a piaci trendek, mi az, amivel a legjobb piacra lépni, és utána lényegében a különböző saját csapatainak kiadja feladatnak, hogy figyelj, akkor az van, hogy egy ilyen játékot kéne készíteni, hogy annó a GDC-n még évekkel ezelőtt volt szerencsém részt venni egy game designer workshopon, ahol az egyik feladat ez pont ez volt. Kaptunk ilyen vicces kártyákat, ami föl volt írva, hogy mekkora büdzsét kapunk, mekkora csapatot kapunk, milyen zsánert kéne csinálni, és milyen eszközre. Lényegében ez alapján kellett a mi kis csapatunknak összerakni egy játék koncepciót, amit utána le kellett pitchelni a workshopot vezető szakembereknek, akik szintén játékdizájnerek voltak, és nagyon vicces koncepciók születtek, és az nekem egy nagyon nagy tanulság volt akkor, hogy ja, ez alapvetően így működik, tehát hogy lehet, hogy én nekem van egy ötletem, hogy milyen játékot szeretnék csinálni, de a professzionális játékipar azért ez egy picit másképp működik, és ott elsősorban az van, hogy vannak piaci igények, amiket ki kell elégíteni. Tehát amikor azt mondják, hogy jaj, miért van az, hogy már megint kihozzák ennek a játéknak a következő változatát, meg a következő részét, hát ezért, mert van rá igény, és amint nem lesz rá igény, akkor x idő után nem fog megszületni a következő játék abban a zsánerben. Jó példa erre például az Assassin's Creed sorozat, ahol egy idő után ugye minden évben mindig kijöttek az új Assassin's Creed-del, és aztán rá kellett, hogy jönniük arra, hogy ja, pihentetni kell egy picit a franchise-t, mert ez a recept egy bizonyos ideig tök jól működik, de aztán muszáj lesz rajta tekerni egy picit. És ezért volt az, hogy meg kellett újítani, meg utána ők is picit lassítottak a tempón, és már nem évente, hanem mondjuk két vagy három évente jöttek ki új ilyen jellegű játékkal. De ezt egyébként a legtöbb zsánernél egyébként el lehet mondani.
Nálatok volt ilyen, hogy be kellett kicsit lassítanatok?
Nálunk a Neocore Games-nél igazából sok szempontból inkább úgy működnek a dolgok, hogy nem is az, hogy lassítani, tehát nálunk ugyanúgy megvan a vezetőségnek az elképzelése arról, hogy milyen játékot fogunk készíteni, és aztán azon pörgünk. Igazából nálunk nem annyira van ez. Mivel egy kisebb stúdió vagyunk, és olyan játékokat készítünk, amire mindig van kereslet, mert olyan zsánerekben alkotunk, ami mind egytől egyik nagyon népszerű zsáner, ezért igazából nekünk nem annyira van időnk arra, hogy lassítsunk. Nálunk pont az a fontos, hogy a csapat nagyon jól összeszedetten és nagyon gyorsan, szépen, tűpontosan megcsinálja a vezetőség vízióját, és ezt a lehető legjobb játéknak összerakja. És igazából erre ugye rendkívül jó példa volt akár a Van Helsing sorozat, amit csináltunk, vagy akár az Inquisitor Mártír, ami már én is dolgoztam. És ugye ezek a nagyon népszerű akció RPG zsánernek a különböző játékai. És most az új játék, ami hamarosan megjelenik, a King Arthur Knight's Tale, az pedig egy körökre osztott fantasy RPG. Ez is egy nagyon népszerű zsáner, és azért, ahogy látjuk, tényleg várják a játékosok, és abszolút nincs idő lassítani. Hát nyilvánvaló, ez a játékfejlesztésben szintén sokszor előfordul, hogy néha tolni kell a megjelenést, mert még nem készültünk el bizonyos dolgokkal. Ez most nálunk a COVID miatt azért sajnos szintén előjött, mert tehát, hogy azért a COVID járvány az nem csak minket, hanem minden más céget is azért enyhén szólva negatívan érintett, és ezért így sokkal nehezebb volt bármit megcsinálni, de tehát, hogy igazából egy kisebb stúdiónál szerintem ez annyira nem jellemző, hogy na akkor belassítunk, és akkor ráérünk egy sikerre, és milyen jó lesz. Én ahogy látom, más külföldi stúdióknál is inkább az a jellemző, hogyha van egy sikerjátékuk, akkor jobb esetben megtanulták a leckét a sikerjátékból, annak a zsánerén belül maradva, a meglévő tapasztalatokból kiindulva alkotnak egy következő játékot, és úgy lépnek tovább. Ami sztorikat olvastam külföldi szaklapokban, hogy esetleg egy nagyobb siker után a stúdió anyagilag megerősödve azt mondta, hogy fú, tök jó, akkor most csináljunk egy teljesen más zsánert, azért előfordult olyan, hogy belebuktak. És azért ez mindig nagyon kockázatos, amikor egy olyan irányba indul el egy csapat, ami ilyen irányba még addig nem járt. Tehát, hogy szerintem egy kisebb csapatnál ennek sokkal nagyobb kockázata van, és sajnos sokkal jobban kell arra figyelni, hogy na akkor mi lesz a következő lépés, és nagyon gyorsan kell reagálni, mert egy nagyon gyorsan változó piacról van szó. Tehát még mondjuk a nagy cégek, akiket említettem, meg tudják tenni azt, hogy folyamatosan monitorozzák a piacot, iszonyat durva felméréseket csinálnak, iszonyat drágáért, hogy na most akkor mire fognak harapni a játékosok. Addig egy kisebb stúdiónak nincs meg ez az anyagi lehetősége. Ott vagy az van, hogy már olyan veteránok irányítják a stúdiót, mint például az én főnökeim is, akik évtizedek óta ebben vannak benne, és zsigerből tudják, hogy mi kell a népnek, és pontosan ezért jól tudják vezetni a stúdiót, vagy pedig az van, hogy mondjuk fiatal a stúdió, és akkor kísérletezünk, és reméljük, hogy összejön a szerencse. Tehát például egy másik stúdió, akit fel tudok hozni példának, a Supergiant Games, ők szerintem a világ egyik legjobb indie stúdiója. Kis csapat, de olyan veteránokkal, akik szintén tényleg már a saját stúdiójuk létrehozása előtt is már évtizedek óta a szakmában dolgozott, és náluk is megfigyelhető volt az, hogy az első játékukkal valami olyat alkottak, amire mindenki nagyon vevő volt, és utána a következő játékukban csak egy picit tekertek a recepten, és a harmadik játékuknál meg valami teljesen más csináltak, és annak nem is volt olyan a népszerűsége, tehát mivel ugye ők már előtte leszállítottak két nagyon sikeres játékot, ez nem érintette őket annyira vészesen, és ezért most a legutóbbi negyedik játékuk a Hadész, azzal picit visszatértek az eredeti recepthez, és olyan dolgot alkottak, ami így, wow. Tehát nagyon nehéz amúgy ezt így lekövetni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy indie csapatnak inkább mindig gyorsan kell reagálni, és nem feltétlenül tudja megtenni azt, amit a nagyon nagy stúdiók, hogy ja, hát akkor most az egyik több száz fős csapatunkat átállítjuk egy másik projektre, amit egyébként szintén egy olyan projekt, ami pontosan tudják, hogy be fogja hozni a ráköltött milliókat, mert itt brutális összegekről van szó. Egy játékfejlesztés eszement sok pénzbe kerül, És erről szerintem nekem nem nagyon vannak statisztikáim, de megmerem kockáztatni, hogy többe kerülnek, mint a filmes blockbusterek. És ha jól tudom, akkor maga a videójátékipar a mobiljáték szegmenssel együtt már nagyobb bevételt is termel, mint a hollywoodi filmipar. Tehát ha visszanyúlok ahhoz, amit mondtam, hogy ez az új média művészet, és most nem úgy gondolom, mint ahogy ugye a klasszikus új média művészetre gondolunk, hanem mint az, ami népszerű médium, akkor ja, elkezdte felülmúlni a filmipart, a videójátékipar.
Őszintén egy kicsit meglep, hogy a Covid alatt is így visszaestetek. Mármint olyan szempontból, hogy én arra számítanék, hogy mindenki otthon van, szóval többet játszik videójátékokkal, ezért valószínűleg nektek is könnyebb eladni akár. Akkor ez azt jelenti, hogy ez nem olyan munka, amit otthonról is végezhettek, mi ahogy gondolom, akkor nem tudtatok benne lenni a stúdióba, és ez lehetett a probléma.
Igazából ez stúdiója válogatja szintén, de itt inkább azok a dolgok voltak nehezítő tényezők, hogy nem is annyira a távmunka, mert a csapat bizonyos tagjai teljesen jól tudnak távol dolgozni, hanem inkább az, hogy ja, random megbetegedések, azt a fajta szinkronizálást, amit egyébként normál esetben le tud kezelni a menedzsment, azt nem feltétlen tudja egy olyan gyorsan változó környezetben megcsinálni, amikor ja, random esnek ki az emberek, mert éppen járvány van. A mi stúdiónk nagyon gyorsan váltott egyébként otthon végezhető munkára, de a legnagyobb jó indulattal se sikerül. Tehát, hogy ugye az első hullám alatt kb. Nem szenvedtünk el semmilyen csúszást, pont azért, mert teljes lockdown volt, tehát az emberek se kapták el a betegséget. Viszont utána hiába volt az, hogy a főnökség is leírta azt, hogy nagyon vigyázzunk magunkra, ezerszer vigyázzunk magunkra, oltsuk be magunkat. Nyilván nehéz volt elkerülni egy olyan országban, ahol egyébként a lakosságnak egy nagy része viszont nem feltétlenül ezt a filozófiát követte. Úgyhogy ez inkább ennek volt köszönhető, szerintem elsősorban, mert amúgy nagyon sok minden teljesen jól működött így remote-ban, és az a része az nem okozott fennakadást. Bizonyos részekben meg sajnos igen. Ugye a játék elkészülésekor nem csak az a része az, ami nagyon fontos, hogy úgy összejöjjünk egy adott térben. Az is, de az főleg a játék elkészülésének az első fázisában, amikor ugye ötletelünk és születik az új játék. Akkor szerintem eszement fontos az, hogy bent legyünk egy irodában, egy nagy whiteboard előtt, és ötleteljünk, és rendszeresen bemenjünk a tárgyalóba, és megvitassuk a különböző ötleteket. De később, amikor a gyártás van, akkor viszont el kell, hogy készüljenek bizonyos aszetek. Az aszetek azok a kis elemek, ami, mit tudom én, a 3D modellek, a hozzájuk tartozó animációk, az effektek, a különböző 2D-s képek a felhasználói interfészre. Ezeknek mind-mind el kell készülni, és még egy kisebb játéknál is ez végtelen sok munkaóra. Hogyha végig gondoljuk, akkor egy stúdió nagyon sokszor ki is szervez bizonyos munkákat, és ugye ott a kiszervezett munkával is nem feltétlenül tud számolni, hogy egy ilyen helyzetben, mint egy világjárvány van, mennyire tudja a határidőket betartani az, aki éppen alkot valamilyen asszetet. Úgyhogy szerintem inkább ennek volt köszönhető a csúszás, hogy ez mindannyiunk számára egy ilyen teljesen új helyzetet teremtett, és egyébként szerintem ahhoz képest még nem is volt annyira vészes. Tehát, hogy de ahogy mondom, azért ez a legtöbb stúdiónál ez szintén előfordult. Nálunk inkább ezek az okok voltak, máshol meg valószínű más okok. De ja, olyan stúdiókról is tudok, ami meg már teljesen átállt, pont a Covid miatt teljesen átállt távoli munkára, tehát távmunkára, és ott maga a munka folyamat és a menedzsment minden teljesen így működik. Igazából úgy is valószínű tud működni, de szerintem akárhány szakmabelivel beszéltem, pont erre a konceptelős, ötletelős fázishoz, ehhez nagyon-nagyon kell az, hogy egy levegőt szívunk és érezzük másik energiát. energiáit, és közben agyalunk, és pörgünk a játékötleteken.
Ha azok alapján, amit mondtál, valaki médiásként egy videójátékfejlesztő cégnél szeretne elhelyezkedni, van-e valamilyen gyakornoki program, amiben részt vett akár?
Neocore Gamesnél volt pár gyakornoki program, amennyire tudom, az elmúlt években az SFE-vel volt együttműködésünk, de ez most nem tudom, hogy így az SFE modellváltás miatt ez hogyan változott. Tehát azt tudom, hogy az a gyakornoki program az lezárult, és páran be is kerültek a stúdióba, de ez a mi grafikus szekciónkat érinti. Designeri oldalról például a design csapatban nem nagyon foglalkozunk gyakornokokkal, ennek több oka is van, de igazából ez a lényeg, hogy ott nem nagyon vannak gyakornokaink, és amennyire tudom, más csapatban sem nagyon. Tehát a programozóknál sem, ott is, hogyha junior programozó valaki, vagy már egyetemen programozó valaki, már lehet, hogy van annyi tudása, hogy eljöjjön junior programozónak, és nem feltétlenül kell, hogy gyakornok legyen. Ugyanígy, hogyha valaki designer, és megvannak az alapvető elképzelései arról, hogy hogyan működik egy ilyen design folyamat, mondjuk csinál társasjáték dizájnt, vagy asztali szerepjáték dizájnt, vagy esetleg saját maga otthon csinál saját maga játékokat, akkor az már lehet, hogy elég lehet, hogy egy junior designeri pozíciót megpályázzon, és nem feltétlenül kell egy ilyen elnyújtott gyakornoki program. Ja, a PR marketing osztályon sem tudom, hogy lenne, de igen, tehát, hogy médiásnak szerintem alapvetően inkább azok az irány, tehát a PR marketing osztálynak azok a szekciói, ahol tényleg tartalomgyártással foglalkoznak. Ott egyébként, ha nem is itt Magyarországon, de szerintem külföldön tudom, hogy belefutottam már olyan hirdetésekbe, hogy gyakornokokat keresnek. Akár ezekbe, akár dizájneri pozíciókba is. És ja, tehát, hogy én ahogy láttam, főleg a nagy cégeknél, és főleg külföldi cégeknél jellemző az, hogy ennek már kialakult a menete, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen gyakornoki programot. Magyarországon ugye nincs is annyira sok cég, és ezek kisebb cégek. Ami azt jelenti, hogy általában, és mint ahogy elmondtam, ugye mindig gyorsan kell reagálni ezeknek a kisebb cégeknek, egyszerűen nincs idő arra, hogy egy gyakornokot gyorsan betanítsunk, mert kb. Addigra vége is a gyakornoki időnek. És akkor a cégnek nem biztos, hogy annyira megéri az az idő, amit a gyakornokra szánt. Míg egy nagyobb cégnél, ahol, mint mondtam, sokkal hosszabb folyamatok vannak, sokkal ráérősebb néha a döntéshozási folyamat is, ott simán belefér az, hogy valaki ott van. Sőt, ott nagyon sokszor direkt úgy vannak kitalálva ezek a programok, hogy tényleg onnan akár be is lehessen kerülni, és mondom, szerintem részben egyébként egy ilyen jellegű kísérlet volt az is, amikor a mi cégünknél volt ez a grafikus osztályon ez a fajta gyakornoki program, ami aztán végül úgy tűnik sikeres volt, mert tényleg bekerültek új munkatársak. Tehát én azért azt látom, hogy a Neocore Games is egyre többször nyit afelé, hogy ilyen jellegű dolgokat kipróbáljon. Az tényleg egy olyan szakaszában volt ugye a projektnek, amikor még nem ennyire a vége felé voltunk, nem gyártásban. Amikor gyártás van, akkor tényleg pörögni kell. Szóval Magyarországon is vannak lehetőségek, de szerintem sokkal szűkebbek a lehetőségek ilyen szempontból. Attól még érdemes figyelni, és lesni, hogy valahonnan esetleg ilyen jellegű pozíciók megnyílnak, ilyen gyakornoki pozíciók. Itt Magyarországon még meg kell említeni azt is, hogy vannak mobiljátékfejlesztő cégek, akik szintén keresnek rendszeresen dizájnereket. Tehát tényleg, hogyha valaki el akar indulni, akkor én elsősorban a game jam-eket ajánlom, mely game jam-ek általában ilyen hosszú hétvégés péntektől vasárnapig tartó események, ahol egy kisebb csapat összejön, hogyha nincsen csapatod, akkor meg beosztanak valahova, és valamilyen tematika alapján gyorsan ott egy hétvége alatt összeraktok egy játékot. És ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, kapcsolatokat lehet építeni, és sokkal gyorsabban meg lesz az a tapasztalat, amit egyébként máshogy nem nagyon lehet felszedni. Tehát, hogy ami igazából tényleg közel áll ahhoz, amit egy ilyen gyakornoki program akár adni tud. De egyébként mindenkit arra bátorítok, hogyha érdekli akár a design, akár a streamelés és kommunikáció része, ma már annyi ingyenes eszköz van, kezdve ezekkel az ingyenes játékfejlesztő engine-ekkel, mint az Unreal vagy a Unity, vagy még lehet mondani a Godot, meg Game Maker, tehát tényleg nagyon sok van. Ezekkel bátran neki lehet állni, kísérletezni, és viszonylag rövid idő alatt nagyon jó sikereket lehet elérni. Tehát mármint tényleg abban a méretben kell gondolkozni, hogy pici, nagyon pici játékokat és kicsi zsánereket kell elképzelni, mit tudom én, egy platformer játékot, ahol tényleg csak így ugrálunk egyik tárról a másikra. De ezeket már egy hétvége alatt mondjuk össze tudja rakni az ember, és hogyha kitalálja, hogy saját maga gyakorolni szeretné ezt a dolgot, akkor tényleg ráfókuszál, és akkor tud ezzel haladni előre. Tehát a játék dizájnhoz szerintem ez az egyik legjobb út. A média tartalom előállításhoz pedig azt mondom, hogy YouTube, Twitch channel. Tehát, hogy érdemes kipróbálnia magát az embernek abban, hogy megy az, hogy fú, streamelek, és akkor tényleg magáról a kedvenc hobbimról megpróbálok szakmaian átadni információkat. A game designhoz alapvetően egyébként ajánlok egy nagyon jó podcastet, a Solo Q-t, ami alapvetően tényleg játékokat dolgoz fel rendszeresen game design szempontból. Nagyon jó elemzéseket lehet megtalálni, és egyébként pedig tényleg az internet tele van jobbnál jobb oldalakkal, ahol, hogyha valaki nyitott erre a szakmára, akkor ott két pillanat alatt el tudja érni. Nyilván a többsége ezeknek az anyagoknak angolul van, a Solo Q az egy magyar podcast, tehát azt bárki el tudja kezdeni, de mivel itt egyetemistákról van szó, szerintem az angollal nem hiszem, hogy nagyon gond lenne, és alapból mindenkit arra biztatok, hogy mivel tényleg a hazai játékfejlesztői szakma az pici, ezért arra biztatok mindenkit, hogy abban kezdjen el gondolkozni, hogy itt a környező régiókban, vagy itt Európában milyen lehetőségek vannak, mert rengeteg lehetőség van, rengeteg nagy stúdió van itt Európában, és folyamatosan kell az új szakember, mert tényleg egy olyan fejlődő iparágról van szó, ami bevételekben ugye lehagyja a filmipart, ahova nagyon sok ember kell, viszont ezt a szakmai tudást viszont ezért sokkal nehezebb megszerezni, mert ezért tényleg egy technikai sport, aminek most már van nagyon jó elméleti háttere is, akár a dizájnnak, akár a tartalom előállításnak, akár a tudományos részének, a ludológiának. Tehát szerintem mindenféleképpen érdemes abban gondolkozni, hogy nemzetközi cégeket lesni, ottani gyakornoki programokat, esetleg ottani egyetemeket. Magyarországon nincsenek erre kihegyezett egyetemek, viszonylag kevés olyan szak van, ami egyáltalán vagy játékdizájnt, vagy akár videójáték, kapcsolatos tartalom előállítást céloz meg, viszont a külföldi egyetemeken vannak ott. Ott tényleg a legtöbb helyen bármikor be lehet adni olyan jellegű szakdolgozatot, vagy egy olyan projektfeladatot, ami videójátékos tartalommal kapcsolatos. Szerintem érdemes ezeket figyelni.
Hogyha egyes részek, mint mondtad, ennyire magunktól is megtanulhatóak, akkor mégis miért szükséges egy előképzettség ehhez?
Szerintem az egyetem az egy sokkal összefogottabb perspektívát tud adni erről a szakmáról, arról nem is beszélve, hogy ott rögtön szakmai veteránokkal találkozik az ember. És ez az, ami most itthon még annyira nincs, mert egyrészt nagyon kevés ember van, akire azt lehetne mondani, hogy veterán, aki meg az a saját cégével, saját stúdiójával van elfoglalva. Kevesen vannak azok, akik mondjuk tényleg így egyetemi szinten bele tudnak vágni az oktatásba, arról nem is beszélve, hogy ezt a magas szakmai tudást az egyetemek itthon nem is nagyon fizetik meg, míg külföldön mondjuk Hollandiában megfizetik. És ott nyilvánvaló egy szakmabeli, amellett, hogy mondjuk dolgozik a saját stúdiójában, még akkor azt mondja, hogy jó, elmegyek és tanítok is. Arról nem is beszélve, hogy ott szerintem jobban megvan a kultúrája ennek, hogy akkor én átadom azt a szakmai tudást a következő generációnak, amit én már ugye összeszedtem. De szerintem nagyon jó és hasznos az, amit egy egyetem így át tud adni. Ez egy sokkal komplexebb csomag, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye én média design szakon nagyon sok mindennel foglalkoztam, ami ilyen-olyan aspektusból köthető a videójátékokhoz. Zeneinformatikától kezdve, programozáson keresztül, 3D modellkészítés és animáció és textúrázás, és volt egy nagyon kevés game designunk is. De ugye ez egy magánegyetem, a Metropolitan Egyetem, ami próbál nagyon napra kész lenni. Azért ez a legtöbb magyar egyetemről annyira nem mondható el. Amennyire tudom, egyébként a MOME is egyre több ilyen jellegű dolgot csinál, de azért az elmúlt években, mióta végeztem a média design szakon, azért ezt már annyira nem figyeltem, hogy most milyen jellegű egyetemi képzések vannak itt Magyarországon, csak tudom, hogy lemaradásban vagyunk ahhoz képest, hogy nincsen még dedikált game design egyetemi szak. Amennyire tudom, nincsen dedikált e-sport szakunk, míg külföldön azért már van. vannak, tehát arról nem is beszélve, hogy nincsen dedikált olyan videójátékos szakmát lefedő egyesület, aki Magyarországon az összes szakmabelit egységesen össze tudná fogni, és az éppen aktuális kormánynál tudna lobbizni támogatásokért, vagy az akár az oktatási rendszer megreformálásáért, mert nyilvánvaló egy szakmai fakultációról behívni gyakornokokat, az megint teljesen más, mint hogy egyébként csak úgy nyitunk valamelyet. Tehát szerintem az eszefés dolog is azért tudott működni a cégünkkel való kapcsolat szempontjából, mert az eszefének egy olyan szakáról, mesterszakáról hívták be a diákokat ebbe a gyakornoki programba, ami specifikusan azzal a résszel foglalkozik, ami nekünk szükséges volt. Tehát azért tényleg nagyon sok mindent meg lehet tanulni egyedül, és meg lehet tanulni. Csak az egy teljesen másik út, mint az, amikor az ember elkezd rámenni az alkalmazott művészeti megoldásokra, és elkezd programokat és eszközöket megtanulni céltudatosan azért, hogy egy adott cégbe, egy adott iparágba bekerüljön. És azért ebben egy nagyon erős shortcut az, hogyha az egyetem ott van, és tényleg megfelelő képzést tud biztosítani.
Megemlítetted ugye az e-sportot. Te, mint videójátékfejlesztő, kit tartasz igazi e-sportolónak?
Fú, nagyon izgi. Jó kérdés. Azzal kezdeném, hogy az előzetes elképzelésekkel ellentétben az e-sport és a sport között nincs akkora különbség. Tehát azt tud igazán jó e-sportoló lenni, aki ugyanúgy dedikálja magát annak a játéknak, annak az e-sportnak, mint ahogy ezt egy rendes sportoló teszi. És amennyire én beleláttam, még múlt évben volt egy előadás, amit meghallgattam az e-sportról. Most már itt Magyarországon is kezdenek e-sportegyesületek kialakulni, vagy már a meglévő sportegyesületek létrehozzák a saját e-sport szakágaikat. És amit így hallottam, iszonyat kemény edzések vannak. Tehát, hogy olyan szintűek, hogy tényleg teljes dedikációt kíván az e-sportolótól, az adott személytől, aki ezt komolyan veszi. Ugye ez tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy hú, hát akkor ezek az emberek egész nap játszanak, hanem olyan gyakorlatokat csinálnak, ami segíti a fókuszt, a mozgáskoordinációt, és annak az adott játéknak a megismerését. Ugye ez attól is függ, hogy éppen milyen játékról van szó, de például egy cségóban nem csak az a fontos, hogy akkor most mennyire pontosan tudom fejbelőni az ellenfelet, és milyen jó a mozgáskoordinációm, hanem a csapatmunka is. És ugyanúgy, mint egy csapatsportban, a fociban, ott is iszonyat fontos a csapatmunka, mert csak úgy tudja belőni a gólt a csapat, hogyha ott minden egyes csapattag megfelelő fókusszal, megfelelő fittséggel beleteszi magát az adott helyzetbe, ugyanez van az e-sportban is. Tehát semmi különbség a között, hogy ez a dolog alapvetően virtuálisan történik, mert az a fajta mentális teljesítmény, amit egy ilyen alkalommal véghez visz egy e-sportoló, az nagyon erősen mellé rakható annak, amit egy sportoló csinál, csak hát más részét használja az ember ilyenkor a saját szervezetének. Tehát az a fajta munka, az így is úgy is nagyon fontos, és amennyire tudom, nagyon sok e-sport felkészülési időszakban a rendes sportokat is ugyanúgy, tehát mondjuk magát a fizikai erőnlétet is ugyanúgy figyelembe veszik, hiszen épp testben, épp lélek, ahogy tartja a mondás, tehát ugyanúgy oda kell tennie magát a fizikai felkészülésben is az adott e-sportolónak, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani, hiszen csak akkor fog tudni maximumot adni, hogyha a szervezete egy ilyen nagyon erős stressz helyzetben a legjobbat tudja nyújtani.
Ugye most már vannak ilyen e-sport szervezetek, amik leszerződhetetnek minket, mégis hogyan válhatunk szerződtetett e-sportolóvá?
Ebben nekem sajnos annyira nincs tapasztalatom, de ami biztos, hogy a dolog az nem úgy működik, hogy az ember csak úgy kitalálja, hogy na jó, akkor holnaptól e-sportoló leszek, és akkor innentől kezdve az egyetem mellett mondjuk egy picit e-sportolok is, picit játszok a kedvenc kis játékommal, és akkor majd egyre jobb leszek. Ez, mint ahogy mondtam, egy nagyfokú dedikációt kíván. Én gyanítom, hogy ez ugyanúgy van, mint más sportegyesületeknél, hogy az ember jelentkezik bizonyos eredmények után, és elkezd belevágni, és egyre több részét adja föl a saját életének annak érdekében, hogy az e-sportban a maximumot tudja nyújtani. Tehát, hogyha bármelyik e-sportolót megnézzük, ott a sporton kívül kb. Minden más az a háttérben van szorítva, és ezért tudja elérni azt az eredményt az adott sportoló. Ez az e-sportnál, ahogy mondtam, ugyanígy van. Tehát szerintem, hogyha valaki erre tudatosan szeretne készülni, akkor egyrészt a tudatosság az, ami a legfontosabb, hogy nem úgy áll hozzá, hogy jó, akkor tényleg most csak úgy játszom egy picit, hanem arra is már úgy készül fel, amikor leül játszani, hogy igen, most akkor fókuszálni fogok, most eredményt fogok elérni, és kitűzi maga elé a megfelelő eredményeket, hogy jó, akkor most egy hónapon belül ezt a célt, ezt el fogom érni. Ez most tök mindegy, hogy megfelelő frekszámot akarok elérni, vagy valamelyik játékban a rankomat fel akarom tolni, és akkor azzal bizonyítok magamnak, de kell, hogy legyenek kicűzött célok, kell, hogy legyen egyfajta tudatosság, és amikor ez megvan, szerintem onnantól mehet az, hogy az ember elkezd nézelődni különböző e-sport egyesületek felé. Nyilván egy csapatjátéknál meg nagyon fontos a csapat, tehát nagyon sokszor ugye ezek úgy jönnek létre, hogy mondjuk van egy egyetemi társaság, ők összeállnak egy egyetemi csapattá, egyetemi versenyeken részt vesznek, és aztán szépen lassan belefolynak abba, hogy jó, akkor igazából ez megy nekünk, akkor ezt csinálhatnánk tudatosabban, de szerintem ott van egy nagyon nagy váltás, hogy az ember elkezd erre tudatosan felkészülni, tudatosan időt menedzselni, és onnantól kezdve lesz egyébként iszonyat nehéz, mert ugyanaz lesz, hogy akkor na most akkor a ZH-mra készülök, vagy pedig arra, hogy hétvégén meccs van. És ugyanúgy dönteni kell, és ugyanúgy nehéz.
Hogyan kapnak bevételt az e-sportolók? Hogyan lehet ebből megérni?
Amennyire én ráláttam erre a dologra, meg erre az egészre, igazából ugyanúgy, ahogy a sportegyesületek különböző szponzorációból élnek, ugyanígy az e-sportolók is igazából megkapják a sportegyesülettől a megfelelő támogatást, de hogy ennek Magyarországon milyen lehetőségei vannak, azt elképzelni nem tudom. Sajnos ennyire mélyen nem vagyok benne az e-sport világban, viszont amennyire tudom, azért vannak e-sportolók, akik már megélnek ebből. Én inkább azt mondanám, hogyha valaki saját maga el akar indulni, akkor ott is elsősorban a streaming lehet egy olyan irány, amit viszonylag gyorsan lehet monetizálni, hogyha valaki ügyes és szórakoztatóan tudja bemutatni a saját képességeit. Ez nyilvánvaló sokkal könnyebb egy olyan játékban, ahol egyedül kell csinálnod dolgokat, és sokkal nehezebb, amikor mondjuk itt tényleg egy csapat is kell hozzá, de szerintem ez kb. Így kezdődik. És ja, hogyha meg mondjuk egy egyetemi csapat elkezd összeállni, akkor az nyilván azzal kezdődik, hogy szponzoráció és meg kell találni, de tehát ezt a részét, hogyha valaki bekerül egy e-sportegyesülethez, azért ugyanúgy, mint egy sportegyesületnél, ott már az anyagiakat maga az egyesület intézi, és mivel én sosem sportoltam profi szinten, se sportban, se igazi sportban, ezért igazából ezt nehezen tudnám megmondani, hogy konkrétan tényleg hogyan élnek meg az e-sportolók ma Magyarországon.
Szerinted mi az a játék, amivel egy e-sportolónak muszáj játszania, ha ma meg akar élni ebben Magyarországon?
Ez abszolút a zsánertől függ. Ugye, amennyire tudom, itthon például nagyon népszerű a cségó, és igazából, hogyha valaki cségózni szeretne, akkor ez a Counter-Strike. Tehát, ja, csak hogy így. Nem biztos, hogy mindenki tudja. Szóval ez egy lövöldözős játék, csapatjáték, és ja, itt ilyen fajta zsánerrel kell kezdeni alapvetően. De szerintem nincs olyan, hogy fú, akkor ez most must have, és akkor ezzel kell feltétlenül. Ez abszolút attól függ, hogy éppen a delikvens milyen zsánerre akar ráfeküdni. Tehát, hogyha ő ezt a fajta megyünk, és csapatban küzdünk a terroristák ellen fajta játékot szereti, akkor abszolút arra kell rámozdulni, és azt kell csinálni, és csak azt, és nem érdemes átmenni másik játékba, ha csak nem azért, mert hogy szórakoztató, és tehát, hogy azért nyilván a kiégés véget néha nem árt megnézni más játékokat is, és kicsit felszabadulni, az azért tényleg nagyon fontos, de ezt azért a legtöbb felkészüléskor egy mentor ez pontosan tudja, hogy mikor van az, hogy na, akkor most szünet. Egyébként ezt a különböző e-sportegyesületeknél a különböző csapatoknak a mentorai általában pontosan tudják, hogy na, akkor most emellé a játék mellé esetleg ezt a másik játékot érdemes, mert olyan dolgokat fejleszt, ami hasznos lehet a versenyjátékhoz. De tehát, hogyha valaki meg mobát szeretne játszani, akkor szerintem ott van egy learning curve, hogy mondjuk az egyszerűbb MOBA játékokkal kezd valaki, és utána szépen megy felfelé, és a komplexebb MOBA játékok felé elindul. Ugye ezek a LOL, Dota 2, Heroes of the Storm és társai. Szerintem az egy picit más a műfaj, de hogyha meg azon a vonalon indul el valaki, akkor meg az csak az. És ja, van még ugye a StarCraft 2, meg a StarCraft maga, mint e-sport, és hát ott pedig agyvérzésig StarCraftozni kell. Még talán érdemes felhozni a Magic-et, meg a Heroes of the Stormot, mert ugye igazából már abban is vannak elég durva pénznyereményekkel világranglisták, és a Magic például pont egy olyan dolog, amit ugye el lehet úgy is kezdeni, hogy tényleg a mobilon ott van a Magic Legends, és az ember csak úgy elkezd vele ismerkedni, és egyre jobb és jobb lesz, és ott megy fel a rankokban, és megismeri a játékot, és belemegy. Az például pont olyan dolog, amit lehet egyedül is csinálni, de fú, azért ott nagyon-nagyon nagy a nemzetközi mezőny, és tényleg végtelen profi játékosok vannak, akik több 10 év óta ezt csinálják. Viszont ugye, mivel folyamatosan rotálódnak a kártyák, meg maguk a szettek, ezért bárki bármikor elkezdheti, és hogyha megfelelő időt és energiát úgymond elkölt, vagy befektet, akkor valószínű előbb-utóbb ott lesz az eredmény, és akkor az is kinőheti magát. De hát ezek mind más zsánerek, és mondjuk még egy Hearthstone erősíti a Magic-et, addig lehet, hogy egy Dota 2 erősíti a LOL-t, de még ilyen játékok között is akkora különbségek vannak, hogy célzottan érdemes csak azt az egy játékot játszani és gyakorolni, és végtelenül kiismerni, amelyikkel e-sportba bérokra szeretne valaki törni.
Kinek ajánlod a fejlesztői oldalt, és kinek az e-sportot?
Az e-sportot azoknak az embereknek ajánlom, akik végtelenül maximalisták, akiknek megvan a kitartása és akaratereje arra, hogy ezt így be is áldozza, mármint a saját idejét és a saját energiáját, és tényleg végtelenül dedikált és tudatos tud lenni egy ilyen témában, akár egy igazi sportoló. Tehát ebben a műfajban szerintem nincs olyan sok kreativitás, itt teljesítmény van. Tehát aki teljesítményelvű és bírja ezt a fajta nyomást és stresszt, az mehet szerintem e-sportolónak. Aki viszont inkább a kreatív részét élvezi a videójátékiparnak, tehát azt, hogy alkothat, új dolgokat hozhat létre, új koncepciókon pöröghet, és azokból születhet valami új, vagy a már meglévő videójátékokat és magát az ipart valahogy egy másik perspektívából akarja esetleg bemutatni, és tényleg egyfajta kommunikátorként vagy előadóként akar érvényesülni. Ezek azért tényleg egy kreatívabb részei a videójátékiparnak, tehát szerintem aki így érzi a kreativitást, az meg inkább az alkotói részre álljon rá. Aki pedig csak úgy szimplán szereti, és szeret róla beszélni, az meg tényleg vágjon bele abba, hogy streamel, beszél róla, és megosztja, vagy akár egy podcastet csinál, és tényleg megosztja a gondolatait erről a többi játékossal. De hát igazából ezek tényleg tartalomkészítői és valamilyen szinten kreatív jellegű tevékenységek, úgyhogy ahhoz szerintem elengedhetetlen a kreativitás.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen, és köszönöm szépen a meghívást.
Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy minket hallgattatok. A mai epizódunkban Tóth Lambert, a Neocore Games játék dizájnere volt a vendégünk. Vele beszélgettünk a média szerepéről a videójátékiparban. Ezen belül kicsit jobban belementünk, hogy ezek a videójátékfejlesztő cégek milyen munkakörökre keresnek embereket, miért fontos ebbe a dizájn. De beszéltünk arról is, hogy hogyan választják ki a jelenteket a videójátékokból, amiket végül a médiában láthatunk, akár YouTube videók, különböző trélerek alkalmával. Hogyan dolgozhatunk dolgozhatunk ilyen cégeknél, egyáltalán érdemes egy gyakornoki programokon részt venni, ez is felmerült, és persze a videójáték kapcsán az e-sportról is beszélgettünk, és arról is, hogy miért komoly hivatás és ténylegesen sport az e-sport, és hogy ehhez mit kell tennünk, hogy ebből meg tudjunk élni. A Média Lógusok következő epizódjában már fiatal feltörekvő egyetemistákkal fogunk beszélgetni, ehhez a fő interjú alanyunk Berec Péter lesz, aki tévézéssel foglalkozik, és elmondja, hogyan egyengeti karrierjét már egyetem alatt, szerintem nagyon inspiráló lesz, de ezután kimegyünk a stúdióból az egyetem területére, és veletek médiás hallgatókkal fogunk beszélgetni arról, hogy ti vajon a ti saját média szakterületeken miket tettetek azért, és miket javasoltok a saját diáktársaitoknak, hogy elhelyezkedhessetek. Ez volt már a Média Lógusok, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.